egészen elhízott. Alakja esetlen lett. Váltól csípőig egyformán széles volt, s megtüremlett hurkái fölött minden lépésre ráncot vetett a ruha. Lomposan öltözködött. Gyapjú harisnyát viselt, és a sarka csámpás volt. Igaz, a férfi cipője úcska, színehagyott barna cipő még félretaposottabbnak látszott. Ez azonban egyáltalán nem zavarta őket. Békésen baktattak, már-már úgy, mint a szerelmesek, s apró kis ügyeiket mesélgették egymásnak. Madoma dolgozott először az üzletben, tájékoztatnia kellett tehát barátját a helyzetről. És PG végül is valami süket irigységgel kémlelte őket. Nem figyelt rá, merre mennek. Csak a két hátat nézte, és Mado rózsaszínű tarkóját. Ez a tarkó éppen úgy megőrizte föltűnő üdeségét, mint egész húsa bőre, olyan áttetsző, olyan zsenge volt az, akár egy csecsemőé. A rúdupala is elmaradt mögöttük. Szűk kis utcába fordultak be, s kiértek a kikötőbe, nem messze a világító toronytól, oda, ahol néhány vendéglő és csapszék sorakozik egymás mellé. Úgy látszott, ismerősek La Rocelle-ban. Beléptek az egyik vendéglőbe, abba, amelyik a sarkon nyílt. Mindössze 6 asztal állt benne, és csak törzs vendégek látogatták. PG soha nem tette be ide a lábát. Úgy haladt el mindig errefelé, mintha karót nyelt volna, s mereven maga elé bámult. S ma vajon hogyan festett, irattáskája nélkül, ahogy a városban kóborolt. Látta bent az apró asztalkákat, s rajtuk a papírabroszt. Meg az olajtartót, a mustáros csészét, az indigóval sokszorosított étlapot. Mado és a barátja a bal sarokban foglaltak helyet, az ablak mellett, és Mado elhúzta a függönyt, hogy tisztán lássa a kikötő mozgalmas életét. PG annyira megzavarodott, hogy majdnem elgázolta egy teherautó. A 3 pernottól kissé elnehezültek a tagjai, izgalma azonban egyáltalán nem csillapodott. Hirtelen Vialté pillantotta meg, nem a fiút, hanem az apját. Lassan közeledett a gyalogjárón. A tanár, hogy elkerülje a kimagyarázkodást, sietve átvágott az úton, az óratorony felé, és befordult a sétányra. Nem tehetett egyebet, haza kellett mennie. Itt az ideje. Aztán majd meglátjuk. Mint reggel, most is valósággal berontott a folyosóra. S úgy érezte, heves beszélgetés szakad meg a léptei zajára. A család még nem ült asztalhoz. Soha nem mertek volna nélküle kezdeni neki az étkezésnek. A kertre nyíló üvegezett ajtó tárva állt, s a macska a följáró napfénytől kékkövén hevert, elnyújtózva sütkérezett. Antoine az imént számolt be a reggeli eseményről, s most lehajtotta a fejét. Héléne föl akarta oldani a feszélyezett hangulatot. Sietve az asztalra tette az előételt. Együnk! Kiáltotta. Retek volt, meg ajóka. PG az olajtartóra gondolt, s a mustáros csészére, és önkéntelenül az asztalra könyökölt. Eddig soha nem fordult elő, hogy az asztalra könyökölt volna. Felesége éppen olyan kövér volt, mint Mado, csak kevésbé rózsás, kevésbé ápolt. Mindig kissé fakónak hatott, mintha egész lényét valami szürkés fátyol burkolná körül. Fáradt lehetett, elhasznált. Alig járt el hazúról. Egyik szobából a másikba vánszorgott, s szüntelenül panaszkodott, különösen ha nem ment minden a lehető legsimábban. PG gépiesen vett a retekből, s míg a húsos szeleteket ropogtatta, kibámult a kertre. Orpington tyúkok vörös foltjai mozogtak a gyöpön. Ma 5 tojás volt, mondta Héléne, mintha segíteni akarna apjának. Többe kerülnek, mintha a piacon venném, tette hozzá az asszony. Antoine piros szemhéjjal pislogott. Időnként nagyokat szipákolt, úgy, hogy anyja végül is kijött a béketűrésből. Nincs zsebkendőd. Szólt rá. Hallották az óra ketyegését, meg ahogy a konyhában sziszegve forra víz. Héléne fölállt, kiment a borjú szeletért meg a főzelékért. De a macska hiába szundikált a kövön, a nap hiába aranyozta be a falakat, Héléne hiába szorgoskodott oly buzgón a főszolgálásnál, ez a nap mégsem tűnt számukra rendes, közönséges napnak, ez az ebéd rendes, közönséges ebédnek. Vajon miért nem kérdezte meg nyíltan Guillaume menőjé? Mi történt ma reggel? PG szívesen beszélt volna róla, de nem tudta, hogyan kezdjen hozzá. Érezte, hogy figyelik, s hogy mindnyájan észrevették, még Antoine is, mennyire kijött a sodrából. Megpödörte a bajuszát, mert úgy találta, csapottan áll, köhécselt, s azt dünnyögte. Tegnap is borjút ettünk. Tegnap előtt javította ki szolgálatkészen Héléne. Csak hogy akkor pörkölt volt. Felesége apró, lapos pillantásokat vetett felé, beteget szoktak így figyelni, lopva, nehogy izgassák vele. Ennyire föltűnően viselkedett volna PG. Végül is valóságos pánik fogta el, nem mert sehová nézni, s ügyetlenül habzsolt, mintha még a keze is útjában lenne. Otthon volt, kétségkívül, ám hiába igyekezett, hogy valóban otthon is érezze magát. Mindez sokkal bonyolultabbnak hatott, sem hogy szavakba tudta volna foglalni. Úgy lapult, mint egy bűnös, és mintha arra várna, hogy megüssék, vagy legalábbis szemrehányásokkal halmozzák el. Valahogyan azért mégis végére jutottak az ebédnek. Héléne behozta a kávét azokban a japáni csészékben, amelyeket az ezredes fivére adott nekik, nász ajándéknak. Guillaume menőjé csak ekkor szólalt meg, mellékes hangon. És most mi a szándékod? PG elpirult. Arca, a két füle izzani kezdett. Szeme csillogott. Nem tudom. Mit akart mondani az asszony? S mit évő lehetne ő? Vialék nehéz emberek. Szeretnek kellemetlenkedni. Antoine fölállt, szobájába osont, ő minden esetre semleges akart maradni. Igen, fújt egyet PG. Kínos helyzetbe jutott. Szüksége lett volna valakire, aki tanácsot ad neki, segíteni tud rajta, igen, valakire, Madora például. S erre a gondolatra még jobban elpirult. Miért néz rá így a felesége? És miért nem beszél vele nyíltan? Mindig a régi nóta. Elejt egy-egy szót, aztán megint egyet-egyet, összehúzott szájjal, kihűlt, szomorú arccal. Föltétlenül ilyen vértanú képet kell ölteni, amiért helyben hagyta azt a kis taknyost. Émelygett tőle a gyomra. Úgy érezte, el kell rohannia innét, megmerülnie a kinti, jótékonyan közönyös légkörben. Elmégy? Igen. S az asszony nem merte megkérdezni tőle, hová megy. Megelégedett egy sóhajtással. Kellemetlen, nagyon kellemetlen ügy. Héléne meg ezt mormolta. Nem iszod meg a kávédat. Mit tudta ő, meg kell-e innia a kávéját? Mégis úgy távozott el, mint aki teljesen ura magának, szokása szerint összehajtotta asztalkendőjét, kihúzta magát, föltette kemény kalapját, kissé a szemére vágta, ahogyan mindig viselte. De ahogy kiért az utcára, alig tudta megállni, hogy futásnak ne eredjen. 3. Amikor PG 7 óra tájban hazatért, s megcsapta a ház levegője, nyomban észrevette, hogy a szalon meg az ebédlő közt tárva az ajtó, s érezni lehetett, hogy a kis pálinkás üvegből megkínáltak valakit, azon felül, ahogy a folyosón állt, felesége hangját is hallotta, azt a hangját, melyen olyankor beszélt, ha vendég volt. Ezt mondta. Biztosan ő jött haza. S végül szivarszag is úszott a levegőben. PG nem ráncolta a homlokát, nem vágott fanyarképet, egyáltalán semmire nem gondolt. Megázott, mert 4 óra körül zápor zúdult végig Larochelle-en, s ő az esőben is tovább csavargott, mint egy gazdátlan kutya. Sokáig tisztogatta cipőjét a lábéti örlőn, aztán benyitott a szalombas a félhomályban megpillantotta az orvos vörös fejét, állán a kender színű szőrpamacsot, és szivarja pirosan parázsló pontját. Képzelje, éppen erre jártam. És Guillaume menőjé fölkiáltott. A doktor nem akart elmenni anélkül, hogy téged ne üdvözöljön. A szalont lágyan burkolta be az alkonyat, s a pálinka és szivar egybekeveredő illata csak még meghittebbé tette a hangulatot. Meggyújtom a villanyt, mondta Guillaume menő.